Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
110, 115, 116
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Köteleznék a pedagógusokat, hogy ősztől távoktatáson újítsák meg az ismereteiket. Ezzel a témával kezdünk ma, 2024. augusztus 15-én csütörtökön. Köszöntöm a 117 perc hallgatóit, kollégáimmal Nagy Helgával és Madarász Mátéval együtt, én Szabó András vagyok. Mai további témáinkban röviden. Forradalmi áttörés az Alzheimer kor korai felismerésében. Kárpátaljai családokat tenne hajléktalaná a magyar állam. Hogyan és miért tiltották be a kendert? Vissza a természetbe, egy védett vadmacska története. Munka és magánélet, a cégek érdeke, hogy megteremtsék az egyensúlyt. Túlfogyasztás napja 2024. Ezek lesznek a 117 perc magazin mai témái, de előbb halljuk, milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban.
Időjárás.
Az időkép.hu szerint újabb forró napok következnek. Pénteken a túlnyomóan napos időt csak elszórtan szakíthatják meg záporok, zivatarok. Helyenként megérintik a légmozgás, erős, viharos, szélőkések csak záporok és zivatarok környezetében lehetnek. Hajnalban 16-24, délután 33-41 fokot mérhető. Szombaton a napsütést már gyakrabban zavarhatják fátykot és gomoly felhők, több tájegységünkön kialakulhatnak futó záporok, zivatarok. A szél elsősorban záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. A csúcshőmérséklet 32-40 fok körül. Vasárnap egy hidegfront erőterében már többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, enként akár hevesebb viharok is lecsaphatnak. Élénk erős lesz a déli szél, de zivatarok környezetében viharos szélőkések is lehetségesek. A legmagasabb hőmérséklet 32-39 fok között alakulhat.
Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt felre, a pulzusomat mérte, míg én kérleltem őt, adj még időt, de a homokóra csak pereg tovább velünk egy életen, átfutottunk.
114, 115, 116
117 perc.
A Civil Rádió csütörtök délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. A kender betiltása hosszú és összetett folyamat volt, és a 20. század elején indult, és több tényező együttes hatása eredményeképpen valósult meg, legalábbis így olvasható egy összefoglaló elemzésben, és a telefon másik végén ott van Fázolt Helga, a kollégám, akivel mindenfajta környezetvédelem és fenntartható fejlődés témában sokszorosan beszélgettünk, és elővennék most ezt a témát is. Itt vagy?
Igen, szervusz András, és köszöntöm a hallgatókat. Ez az egyik nagyon kedvenc témám.
Miért? Miért?
Hú, leginkább szerintem azért, mert én az a generáció vagyok, aki erről semmit nem tudott. Tehát úgy nőttünk föl, hogy már azt sem tanultuk, hogy a vadkenderben, tehát a vad, nem a kanabiszra gondolunk, és ezt majd mindjárt megbeszéljük, hogy miről van szó, hanem a haszonnövényben mennyire gazdag volt Magyarország, hogy a vidék mennyire okosan és ökosan gazdálkodott ebbe. Tehát, hogy itt még arról se tanultunk, hogy ez a múltnak a része volt valaha. Nem csak világszerte, hanem Magyarországon is. És én is csak 5-6 évvel ezelőtt találkoztam ezzel a témával, és tényleg nagyon csodálkoztam rajta, ilyen újszülött szinten, hogy micsoda. Ugyanazt gondoltam, amit nagyon sokan, hogy a kender az a kanabisz, nem? Tehát, hogy akkor ez az a növény, ami ugye tiltott. És kiderült, hogy nagyon nem erről van szó, hanem pontosan, amit a környezetvédelmi újságíróként nagyon szeretek, az, hogy Ford az első autóját kenderből készítette, tehát a karosszériája is kender alapú volt, és az üzemanyaga is kender alapú volt, kenderolaj volt, tehát teljesen másként gondoltak a kenderre, és aztán utána kap egy tarvágást a kenderügy, világszerte egyébként nem csak Magyarországon, és a hatalmas magyarországi híres és gazdag, tehát növénytermesztés szempontjából nagyon gazdag kenderültetvényeket kiírják.
De miért is? És mitől félünk igazából? Menjünk akkor abba bele, mert tulajdonképpen az, hogy most ki centrifugálódott a mindennapos életből, ahol nyilván amellett azt kell megnézni, hogy miért került ki, miért lenne helye például a mindennapos életben, hogyan lehet viszont biztosítani azokat a kockázatokat, amit gyakorlatilag a kenderben mégiscsak benne van.
Hát az, hogy miért került ki, utólag, amikor így vissza, mert ugye mindig visszafelé látjuk jól az életünket, nagyon egyszerű oka volt sajnos, tehát amikor ugye Ford megalkotja az autóját, és minden kender benne, amit csak lehet, tehát döbbenetes vagy számomra, hogy tényleg kender alapanyagból csinálta meg még a karosszériát is, és akkor mikor az autó elindul a saját hódító útján, és felfedezik azt, hogy az automobilében van perspektíva, akkor egy másik világtermék is megjelenik a piacon ezzel egy időben, Anders, és ez a kőolaj.
Micsoda?
A kőolaj.
Igen.
Ami ugye a műanyag. Tehát ugyanúgy, ahogy a kender hasznosítható ökológiai lebomló módon a természetben, tehát hogyha van egy kender alapú autón, és van egy kender alapú üzemanyagom, akkor az le tud bomlani a természetben. A kőolaj és a kőolaj származékok viszont ugye már nem. A kőolajból pillanatok alatt ugye megszületik a benzin, majd később a műanyag, és egész egyszerűen egy nagyon-nagyon erős amerikai politikai gazdasági összefonódással politikai lobby, ami elkezdi a kendert visszaszorítani nagyon erős üzleti értekek alapján.
Jó, de hát
tehát
ez Amerika.
Lenyugdíjazták. Értem. Onnan indult, igen.
Igen, Amerika, de mondjuk érkezünk haza, mert sokáig tartanak. Nálunk miért van, miért? Mert az a helyzet, hogy nagyon sok ilyenfajta ellenérdekelt érdekcsoportokat lehet azonosítani a világon minden egyes folyamathoz. Keresünk egy kicsit közvetlenebb magyarázatot, mert értem én, hogy kiszorítósdi van, itt nagyon sok ilyen történetet tudnánk hozni. Szóval miért nincs nálunk például? Én arra emlékszem, hogy gyerekkoromban, amikor még a nagyszülemhez eljártam, akkor például sokan például kifejezetten a kendert használták. Mindenféle hasznos dolgot használtak, azt hiszem, abból kötelet csináltak, mindenféle otthoni használati tárgyak voltak otthon a nagyszüleimnél, szóval nagyon érdekes volt, és most nincs ilyen.
Hát igen, és amellett ugye az egyik legfontosabb tulajdonság, amit szintén most kezdünk felfedezni, hogy hatalmas módon köti meg a széndioxidot. Tehát, hogy nem csak ennyire sokoldalú a növény. A magyarországi történetet nem tudom, bevallom neked őszintén, hogy sőt, kenderházak is voltak, tehát erre is
emlékszem,
hogy hihetetlenül sokoldalú volt. Ez ugye erőteljesen a Rákosi korszak vége és a Kádár korszak eleje. És akkor valószínűsítem, hogy emögött is egy politikai bármi állhatott, hogy itt mert azt az adatot tudom, hogy 23 ezer hektáron volt Magyarországon annak idején kender. 23 ezer hektáron.
Igen. Igen. Baromi nagy.
Minden, igen, minden, és minden háznak az udvarában, falvanként, csak ott volt a kender, amiről te beszélsz, mindenre használták.
Igen. Igen, csak valahogy aztán mégis kikeveredett, és ugye rengeteg előnyét lehet tudni, hát éppen most itt felsorolni egy pár, egy hektár kender annyi oxigént termel, mint 25 hektár erdő. Vagy, és egy hektár kender ugyanannyi papírt tud előtteni, mint 4 hektár fa. Vagy amíg a kenderből 8-szor, addig a fából 3-szor lehet papírt készíteni. Vagy a kender 4 hónap alatt nő meg a fa, meg 20-25 év alatt, sőt 50 év alatt. Tehát a kender nagyon sokfajta előnyt és hátrányt lehet felsorolni. Tehát itt igazából azt kéne összeraknunk, hogy mi szól akkor mellette, hogy vissza lehessen hozni, mi szól, ami ellene van, és egyáltalán hogyan lehet ezt valahogy biztosítani. Mert tulajdonképpen én azt hiszem, ebben a magyar kínálati piacon nagyon is ott a helye a kendernek, kettő meg tényleg hordoz kockázatot, tehát a kábítószerhez viszonylag közel álló növényről van szó, könnyen lehet olyan fajta hatóanyagot belőle szerezni, ami mégiscsak árt az egészségnek, vagy legalábbis veszélyezteti bizonyos szempontból azért bizonyos populációkat, és ezt tényként meg kell állapítani.
Hát azért nem, mert itt kétféle kenderről beszélünk. Tehát az egyik az úgynevezett kanabisz, abban az teljesen más, mint az ipari kender, amiről mi beszélünk. Amiben van THC tartalom, és amiben tehát, hogy ez a két növény, ez egy, hogy is mondjam, tehát, hogy mintha bogarak közül mindegyiket ugyanabba, azt mondanánk, hogy ez mind egészség, vagy káros nekünk, vagy a méhek, darazsak, stb. Tehát, hogy itt azért az, aminek a CHT tartalma van, tehát cannabis tartalma van.
Persze, sok a minőségű
növény. Az egy másik növény, amiről mi beszélünk. Tehát a kettő nem arról van, hogy az a kender, amiről mi beszélünk, a haszonkender, az tartalmazza ezt. És ebből valahogy
hagy mondjam, hogy ezzel kicsit szeretnélek megringatni, én amikor mondom, a nagyszülemhez lejártam, és ott például igen, akkor a otthoni fiatalok használták a kendert ilyen módon is. Tehát ott szívta.
Kereskedelmi
vadkender? Igen, amit ott lehetett leszedni ugye a környéken, nem tudom, hogy minek nevezték-e vadnak, vagy már kendernek nevezték, az tény, és abból csináltak maguknak füstölőt. Tehát füstöltek maguknak például.
Igen.
De hát nyilvánvalóan a hatóanyag a lényegesen kisebb, mint egy marihuának, ez természetesen igaz. De önmagában mégiscsak létezik ez a fajta hatásmechanizmusa ennek is. Tehát ezért próbálom egy kicsit ilyen módon nem kivenni, vagy nem átlépni fölötte, hogy van benne egy ilyen kockázat, még akkor is, hogyha ez ipari kendernek nevezhető, és nem feltétlenül egy ilyen hatóanyagára koncentráló másfajta válogatás. Nem tudom, mit tetszik ezzel.
Ezzel most egy kicsit megleptél, mert ugye én a két növ, tehát én láttam az eredeti ilyen növő ipari kenderünket, vagy a kereskedelmét, amiről most beszélünk, vagy ezt a jó kendert, és ugye és én nem is látok nagyformának a kettőt.
Jó.
Tehát, hogy úgy néz, tehát egy picit hasonlít rá, de ugye más a levél alakzat, a nő alacsony, úgyhogy én az a baj, hogy én az ipari kendernek csak jó tulajdonságait tudom mondani, András. Nem tudok rosszat.
Jó.
Kenderbeton házak épülnek, kender alapanyagú ruha, ugye még talán a kisvakond mesében is kender után vágyakozik a szlovák kisvakond.
Uh-huh.
Nem tudok olyat mondani, amit te mondtál, ezek az adatok is fantasztikusak, hogy milyen magas a CO2 megkötő tartalma, csak úgy tudok mondani.
Igen, hát tény az, hogy tulajdonképpen valószínűleg rengeteg dolgot lehet felsorolni, mennyire gazdasági előnye van, mert valószínűleg ipari felhasználás szempontjából, például csak a papíriparra gondolunk, nagyon sok szempontból előnyös. Hát más környezetvédelmi szempontból ugyancsak azt mondom, hogy nagyon például az oxigén termelésben, vagy valami másban elképesztő fontos szerepe van a szén megkötésben. A kender növekedő nagy mennyiségben széndioxidot köt meg, ami elképesztő hatású, és nagyon nagy szükség van a Földön. Tehát sok olyan gyógyászati szempontból is használható. És hát tulajdonképpen ebben az értelemben nagyon sokféle módon lehet támogatni. És egy csomó aggodalom is veszik körül, tehát sokan aggódnak, nyilván nem biztos, hogy eléggé tájékozottak. Rengeteg kulturális és társadalmi ellenér van, és van komoly bűnügyi ellenér is. Tehát sok olyan dolgot lehet mellette és ellene felsorolni, de azt hiszem, ugye lehet azt mondani, hogy az egész történet nagyon a marihuána, vagy a kender története egy olyan balszerencsés történet.
Igen, abszolút, és szükség lenne rehabilitálnunk szegény kendert, mert ki tudná váltani azokat a felesleges anyagokat, amik viszont azért, mert nem a kender győzött annak idején, hanem a kőolaj, ezek viszont iszonyatosan módon terhelik a földet, a klímát, és a klímaváltozás szempontjából én azt hiszem, András, hogy nem nagyon lesz más lehetőségünk, mint villámgyorsan visszakanyarodni a kenderig, ami viszont az összes dolgot tudja. És én mostanában nagyon gyakran szoktam arra hivatkozni, hogy azt kell tudomásul vennünk, hogy jelen pillanatban több a műanyagunk a Földön, több a műanyag, mint a természetes anyag már.
Igen, így van. És azt mondom, hogy a természetes anyagban egy nagyon intenzív, sok funkcióra alkalmas, viszonylag hasznos és könnyen elállítható termékről van szó, ami nagyon sokféle módon tesz egy normálisabb lépést az egyensúly felé, ugye, hogy egy kicsit...
Pontosan, abszolút, egy tökéletes hiánypótló a klíma védelemben, ahhoz, hogy a jövőt tovább tudjuk egy újabb irányba építeni. Pillanatok alatt például meg is nő, tehát még csak arról sincs szó, hogy éveket kellene várni arra, hogy a kender hasznosítható legyen, és én is azt gondolom, amit mondtál, hogy a fejekben van rendetlenség ezzel kapcsolatosan, és mondom, én már az a generáció vagyok, aki már nem látott kender. Nem is olvastam arról, hogy valaha voltak kender növények, és hogy milyen hatása volt. Én készen kaptam egy történetet, hogy a kender nincs a magyar gazdaságban, és akkor egyszer csak 5 évvel ezelőtt szembe találkoztam ezekkel az adatokkal, és az én fejemben is rumli volt, és rendetlenség volt, és én is azt gondoltam, hogy a kender az a vadkender, az a kanabis, és a többi. És bizony, amikor olvastam a környezetvédelmi cikkek kapcsán, hogy mit csinált a Ford, akkor gondolkodtam el, hogy hú, Andrásnak ez nagyon igazad van. Nagyon.
Hát, szóval az lenne nagyon jó, hogyha ezzel a kérdéssel sokkal többen foglalkoznának, kicsit okosabban átgondolni. Ismerjük el, lehet, hogy kockázat benne, hagyj ne értsünk mindenhez mi is. Tehát azt mondom, hogy hogy az a kockázatot okosan lehessen kezelni, arra most van mód, mert nincsen sehol. Úgy kell beállítani és visszahozni, mint amennyire a jelentősége is megvan. Tehát én érdekes, fontosnak tartanám, ha erről sokkal többet beszélgethetnénk, tiszteletbe tartva az összes félelmet is, de a hasznát feltétlen kiemelve, hogy nagyon nagy szükség van természetes továbblépésre, és mindenféle, nem is akarom veretes mondatokat mondani, hogy milyen módon kell itt a növelni a választékát a növényzeteknek, meg mindenféle módon, ezek hagyjuk a helyet. Hát egyszerűen csak jó lenne, hogyha ezeket az anyagokat még egyszer újra lehessen gondolni. És én azért akartam veled erről beszélgetni.
Ez
én...
nagyon fontos, András, mert ahhoz a paradigmaváltás az, amit az éghajlatváltozás megkövetelkezünk, tehát így átszokjunk egy életformáról, amiben a műanyag kaszniban, a műanyag autóban, a műanyag zacskóban, a kiolaj alapú termékek közül között éljük az életünket. Nagyon fontos kérdés, amit most mondasz az emberre. Nagyon.
Köszönöm szépen, ugye kicsit mégiscsak fontos dologról sikerült beszélgetnünk, és folytatjuk ezt tovább is, és köszönöm, ugye, hogy most rendelkezésre álltál, mert sajnos az, akit ma meg akartunk hívni, ez most nem volt elérhető, de megpróbáljuk később őt is visszahívni. Neked meg köszönöm a beszélgetést, és minden jót kívánok neked. Szia!
Én is köszönöm szépen, András. Viszont
kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá, a pulzusomat mérte, míg én kérleltem őt, adj még időt, de a homokóra csak pereg tovább velünk egy életen, átfutottunk sok galaxison és csillagrendszeren, de bármennyit nézem az üstökös mezőt, csak őt látom őt. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Pedig volt közöttünk szimbiózis, barátságból szerelem, Duna parti séták, boldog hajó út a tengeren, csokoládé apcsók, mézes kalács, soká modozás. És elképzeltünk mindent, jó nagy esküvő lakodalom, három gyerek szaladgált a fejünkben az udvaron, esti matiné, közös hagyma pucolás, véget nem érő adás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a vég. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Emlékszem még pontosan, hogy ott azon az éjszakán, smaragdzöld íriszében tükörképem nézett rám, szólt a buszsofőr, kiszállás, l'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy.
114, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió csütörtök délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Az Alzheimer-kór a világ egyik leggyakoribb demenciát okozó agyi elváltozása, ami évről évre egyre több embert érint. A betegség korai felismerése kulcsfontosságú a tünetek kísérletetésében és a páciensek életminőségének javításában. A Közép-Kelet-Európában elsőként Magyarországon elérhető véralapú teszt akár 15 évvel korábban jelezheti a betegség kialakulásának kockázatát, és a telefonban itt van Szabó Erna, a laborvezető helyettes, a ProLabor Kft. Szakmai vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit.
Csapjunk egy kicsit rendet ezekben a kérdésekben. Önmagában mindenki hall mindenféle fogalmakat, itt kicsit most az Alzheimer-korról is beszéljünk, arról is, hogy tulajdonképpen hogyan lehet kezelni, és mit jelent ez a viszonylag korai felismerés például magában a terápiában.
Igen, az Alzheimer-kor tulajdonképpen egy olyan progresszív demens megbetegedés, amely ugye az idegsejteknek a károsodását okozza, mégpedig azáltal, hogy úgynevezett beta-amiloid plakkok képződnek, ezek az ingerület átvitelt gátolják a sejtek között, és ezek fognak tulajdonképpen a gondolkodás és megismerés, úgynevezett kognitív funkciók beszűköléséhez vezetni, magatartásváltozásokat előidézni. Uh-huh. Ez sajnos egy visszafordíthatatlan folyamat. Jelenleg tulajdonképpen nincs olyan ismert és hatásos gyógyszeres terápia, amivel ez a folyamat meggátolható, vagy tulajdonképpen enyhíthetőbbek lehetnének a tünetek. Van néhány gyógyszer, de ezek nagyon sok mellékhatással bírnak még sajnos, folyamatosan fejlesztés alatt állnak. Így az egyetlen megoldás tulajdonképpen a megelőzésben rejlik, és ehhez kínál lehetőséget ez az új vérből történő vizsgálat is, az Azon Plus teszt, amelynek segítségével tulajdonképpen egy kockázatot tudunk becsülni arra vonatkozóan, hogy kinél mekkora az esély az Alzheimer-kor kialakulására, azáltal, hogy ezt a oligomerizált, tehát kóros szerkezetű beta-amiloid fehérje mennyiségét határozzuk meg a plazmában, és itt különböző kockázati csoportok vannak, alacsony, közepes és magas, és ennek függvényében kell további tanácsokkal a pácienst ellátni. Közepes kockázat esetében lehetőség van még az életmód változtatással, az alapbetegségek megfelelő kezelésével, a gyógyszerek, szedett gyógyszerek felülvizsgálatával megelőzni a súlyos tünetes időszak kialakulását, vagy a tünetes időszak kitolását. Még magas kockázat esetében pedig már mindenképpen érdemes neurológus szakorvossal is konzultálni, és további vizsgálatokat elvégezni annak érdekében, hogy minél inkább el lehessen tolni azokat az éveket, amikor esetleg a betegség tünetek formájában már jelent.
Én feltétlenül laikusabb vagyok, mint maga, ezért ezt meg majd kicsit kérdezősködni, ha nem haragszik. Például önmagában az, hogy Alzheimer-kor, ugye az emberek számára úgy működik, hogy van nekünk, vagy nincs nekünk Alzheimer-korunk. Maga meg azt mondja, hogy vannak korai szakaszok. Az igazság, hogy honnan lehet tudni, hogy ilyen szempontból egyáltalán vizsgálni kell valakit? Honnan vannak azok a jelek, vagy tünetek, vagy egyáltalán honnan lehet azonosítani, hogy itt most feltétlenül figyelni kéne valamire, speciál most éppen erre, amit maga is beszélt, ami alapján vissza lehessen szorítani, időben föl lehessen ismerni, amit maga mondott, ez nagyon szimpatikus, csak az elsődleges dolog, a belépés ebbe az egész folyamatba, az hogyan érhető el azoknak az embereknek, akik egyébként különben nem is nagyon figyelik saját magukat, nem is nagyon szoktak magukra figyelni az emberek, és ebben a általános figyelmetlenségbe kell valahogy behozni ezt a korai vizsgálatot, ugye?
Igen. Ugye az, hogy pontosan mi okozza a betegség kialakulását, nem teljesen tisztázott még. Azt tudjuk, hogy vannak olyan genetikai tényezők, életmódbeli tényezők, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy valakinél nagyobb eséllyel alakuljon ki Alzheimer-kor. Uh-huh. Illetve számos olyan alapbetegség van, amelyek sajnos már népbetegségnek számítanak, mint a diabétesz, inzulinrezisztencia, pajzsmirigy betegségek, amelyek mind-mind növelik az Alzheimer-kor kialakulásának az esélyét, és ezért is mondtam azt, hogy ugye a meglévő alapbetegségek megfelelő kezelése, ezek folyamatos kontrollálása, a szedett gyógyszerek kontrollálása, illetve diabétesz, inzulin rezisztencia esetén nagyon szorosan ugye összefüggésbe hozható az életmóddal, tehát az étkezés, a sportolás, és ezekkel mind-mind segíthetünk abban, hogy ezek a oligomerizált beta-amiloid fehérjék ne jelenjenek meg, és a szintjüket egy alacsony tartományban tudjuk tartani. Így ez a vizsgálat tulajdonképpen elsősorban a 40 év fölötti korosztály számára lehet fontos, és elsősorban olyanok számára, akiknél esetleg a családban már előfordult hasonló megbetegedés, vagy van esetleg olyan meglévő alapbetegség, amelyet már kezelnek, de mondjuk ennek ellenére is vannak tünetek, panaszok, illetve ugye amikor már jelentkeznek ilyen enyhébb memória zavarok, vagy a mindennapi teendőkben nehézségek, akkor szintén érdemes lehet a vizsgálatot kérni.
Hát itt a legvégső és a legizgalmasabb volt, mert tulajdonképpen nyilván, hogyha betegsége van valakinek és vizsgálják, akkor valószínű, hogyha megérik ennek a veszélye, ott a szakorvos biztos, hogy jelzés, innentől van lépés. De van egy csomó ember, akinek mondom, csak úgy utcáról hirtelen bejön az életében, most idézőjelben mondtam azt a betegséget, ilyen volt a közeli rokonságomban is, és nagy meglepetése érte meg, hogy őt egyszer csak azt mondták rá, hogy Alzheimer-kóros. És ugyan nehezen tudott, onnan fedeztük fel, hogy nehezen ment, egyensúlyvesztései voltak, nagyon bizonytalan volt bizonyos szempontból, és arra gondoltunk, hogy alacsony a vérnyomás, és egyáltalán nem, hanem valószínű ez volt a induló történet őnála, és aztán ő bele is futott ebbe a csúnya betegségbe, csak azt mondom, hogy a korai felismeréshez partnernek kell tennünk sajnos az embereket, de nagyon izgalmas, amit maga mond. Mit tud ez a szűrővizsgálat? Azt mondja, hogy felfedezi ezt a szörnyű, nem tudom, képletet, nem tudom magam, nem is tudtam
azon.
Fehérjét. Ez tulajdonképpen hogyan lehet kémiailag vissza lehet szorítani, vagy esetleg nem lehet hagyni, hogy bekötődjön, fűződjön a szervezetünkbe valamilyen módon? Tehát hogy csinálja? Hogy működik a terápia? Hogy értse meg laikusan?
Maga ez a fehérje amúgy nagyon érdekes, mert ez minden ember szervezetében jelen van. Uh-huh. Itt a problémát az okozza, hogy bizonyos hasító enzimek hatására olyan fehérje darabok keletkeznek, amelyek szerkezete kóros lesz, és ezek ugye ilyen plakok formájában fognak tudni lerakódni az idegsejtekre, az agyba. Ugye ez elindít egy károsodási folyamatot.
Igen.
És ezt tulajdonképpen a szűrővizsgálat segítségével korai stádiumban tudjuk meghatározni ennek a kóros fehérjének a mennyiségét. De ilyenkor nagyon fontos azt kihangsúlyoznom, hogy még a plakkosodás folyamata nem kezdődött el, tehát ezért is szolgálja a korai stádiumban, vagy még a tünetmentes stádiumban a betegségre való kockázat kimutatását.
Igen.
Hát ez sem egy konkrét diagnózist fog mondani, hogy itt valaki ténylegesen Alzheimer korban szenved, hanem csak egy kockázatot becsül. Az, hogy ez az Alzheimer kor kialakul-e 10-15 év múlva, azt nem tudjuk ebből így konkrétan megmondani, tényleg csak kockázatot becsül, és a különböző kockázati csoportoknak megfelelően, orvosi utasításra, megadott protokollok alapján el lehet érni változást, visszább lehet szorítani ennek a kóros fehérjének a mennyiségét, hogy ne induljon el a plakkosodás folyamata, vagy minél később induljon el, illetve ugye szinten lehet tartani, hogy ne rosszabbodjon, és ne jelenjenek meg tünetek. De ehhez tényleg partnernak kell lenni a páciensnek is, hogy azokat az életmódbeli változtatásokat, terápiás kezeléseket, amelyet elsősorban neurológus szakorvos javasol, azokat betartsa.
Hát én is azt hiszem, hogy az a legfontosabb, hogyha valaki beteg, akkor vele kapcsolatosan minden dolgot tisztán, világosan kell látni, és neki meg együtt kell tudni működni. És ehhez mindenképpen mindenkinek abban az egész terápiás folyamatban partnernek kell lennie. De ahhoz, hogy ezt partnerek lehessünk, eleget kell a dolgokról tudni. Ezért volt fontos a mi beszélgetésünk, mert az, amit most maga elmondott, az a végtelen nagy újdonság, és nagyon jó lenne, hogyha a honfitársainknak minél kevesebb ilyen típusú problémája támadna, ha időben föl tudjuk őket ismerni, és időben meg tudjuk ezeket állítani. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetés, Szabó Erna, és mindenféle jót kívánok magának. Köszönöm.
Én is nagyon köszönöm, minden jót kívánok. Köszönöm.
Én is.
I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night.
I've got no roots for my home.